Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 4. szemeszterének 7. előadásán, itt a József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 4. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a webrádió oldalán, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című lapban olvashatnak. Az előadás sorozat célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk dr. Galbács Zoltán, az STE Természettudományi és Informatikai Kar Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékének docense, 1943-ban született Gyulán. Általános és középiskolai tanulmányait Gyulán végezte. A Szegedi Tudományegyetem kémia-fizika szakán 1967-ben szerzett diplomát, azóta a tanszék dolgozója. 1972-ben doktorált, 1986-ban a kémiai tudomány kandidátusa lett, 1996-ban PhD fokozatot szerzett. Kutatómunkája kezdetben a reakciókinetikai differenciál egyenletrendszerek és komplex kémiai egyensúlyok számítására irányult dr. Hun Péter egyetemi tanár irányításával, majd a hidrogénperoxid spontán és katalizált bomlásának tanulmányozásával foglalkozott dr. Csányi László egyetemi tanár témavezetésével. 1975-től környezetvédelemmel kapcsolatos kutatásokat is végzett. A szennyezések jelenlétének, hatásának kimutatását, valamint az eltávolítást célzó vizsgálatokból 103 közleménye jelent meg. Az 1991-ben megalakult Környezet- és Természetvédelmi Kutatási Oktatási Regionális Centrum titkára volt 2000-ig. Szervezte az 1993-ban induló posztgraduális környezetvédő képzést. 1990-től a Szegedi Akadémiai Bizottság Analitikai és Környezetvédelmi Munkabizottságának elnöke. Eddig 30 rendezvényt, 16 nemzetközi szimpóziumot szervezett. Oktató munkája során főképp szervetlen kémiai, analitikai, környezetvédelmi és matematikai tárgyak oktatásában vett részt. 63 diploma és projekt munkát irányított. Felkérem dr. Galbács Zoltán docens urat, tartsa meg előadását.
Hölgyeim és uraim, a mai előadás címe Veszélyes anyagok környezetünkben. Nem ígér könnyed szórakozást. Ugyanezzel a címmel minden fél évben indul egy kurzus az egyetemen a kémiai tanszékcsoport szervezésében, és 14 alkalommal beszélünk a veszélyes anyagokról. Hát azon sem sikerül mindről szót ejteni, ezért ne várják most tőlem azt, hogy egyetlen előadás keretében minden veszélyes anyagról beszélek. Azért vetítem ki az elérhetőségemet, hogyha véletlenül fölkeltem az érdeklődésüket, és írnak nekem, akkor a témával kapcsolatos irodalmat, esetleg képanyagot is megküldöm. Tehát most én arra vállalkozom, hogy egy veszélyes anyagról kicsit részletesebben beszélek, majd ezt követően néhány veszélyre hívom föl a figyelmüket. Hát mindenkinek hasznos az, ha tud a veszélyekről, mert akkor esetleg el tudja kerülni. Amiről legrészletesebben szólnék, az a higany, egy rendkívül érdekes elem, az emberiség régóta ismeri. A természetben elemi állapotban, hát amalgám formában folyékonyan is megtalálható, könnyű előállítani, és hát már a középkorban is használták. Egyetlen érdekességet emelek ki elöljáróban, ugye nem csak manapság, hanem jóval korábban is foglalkoztatta az embert, hogy hogyan lehet meggazdagodni, aranyat előállítani, és régebben is voltak szép számmal csalók. A higanynak az a tulajdonsága, hogy a legtöbb fémet képes oldani, most képzeljék el, hogy összehozzuk aranyjal, az arany eltűnik, ezt lehet a háttérben csinálni, és a hallgatóság előtt azt csináljuk, hogy melegítéssel elűzzük a higanyt, és visszamarad az arany, és aki nem ért hozzá, annak demonstráltuk, hogy ebből a csillogó, de semmiképpen nem értékes valamiből, fémből, a higanyamalgámból értékes aranyat állítottunk elő, tehát úgymond ez aranycsinálás. A higany sokkal több mindenre volt használatos. A kivetített képen látszik néhány alkalmazás. Jedlik Ányos, amikor a maga villanymotorát megszerkesztette, akkor a kommutátor egy higany vájúban, higany tócsában forogva adta az áramot a forgórésznek. Nagyon sok és széles körű a felhasználása, a veszélye is ezzel kapcsolatos. Ritka az a mérgezés, amikor valaki higany vegyületet fogyaszt, véletlenül, nyilván, mert az íze sem jó. Eltekintve ettől nagyon szörnyű kínok között hal meg az illető, hiszen a veszélyében csapadék képződik, és borzasztó fájdalmas az, kínos halállal jár. Gyakoribb, amikor az ember talán nem is tud róla, de higannyal mérgeződik, hosszú időn keresztül kevés higany jut a szervezetébe, és akkor krónikus betegsége lesz. Ezt látják kivetítve, sok tünete van. A kéz remegés az összetéveszthető a Parkinson-korral, tehát külön kell vizsgálni, vizeletből szokták a higany kimutatni, hogy rájöjjenek, hogy az a remegés, az a higany következménye, nem igazi Parkinson betegsége van az illetőnek. A higany sok helyen előfordul, illékony fém, hát szobahőmérsékleten folyékony. Néhány helyen az előfordulását látják, ezek átlag értékek, a levegőben 3 nanogram van egy köbméterben, tehát 10-9 gram egy köbméter levegőben, az óceán fölött is található, az esővízben is van, a vizekben is, úgy általában, és az utolsóként szereplő földgázban való előfordulás különösen veszélyes lehet, nem ránk nézve, hanem a technológiát veszélyezteti. Én vizsgáltam különböző földgázokat, és ezt az értéket én találtam, tehát ez nem irodalmi adat, tehát rám haragudjanak, hogyha eltérés van, például valamelyik lelőhelyi higanytartalma mást mutat. No, a földgáz földdolgozása során nagy nyomáson, különböző és alacsony hőmérsékleten történik az alkotó részek külön választása. És ha néhány száz atmoszféra nyomású a szerkezet, és hogy jó legyen a hőátadás, alumíniumból készül, akkor a higany jelenléte rendkívüli veszéllyel jár. Ez talán iskolából ismerős az a kísérlet, hogy higanyt vagy higanysót csöppentünk alumínium felületre, és rövid időn belül, miután amalgámozás folytán tönkreteszi a védő oxidréteget a fém felületén, lassan egy fehér színű szálas anyag nő ki a felületből, ez alumínium oxid, az addig tart, amíg teljesen el nem porlik az alumínium. Most gondolják el, kívülről nem látszik, hogy az alumínium szerkezet belsejében megindul egy korrózió, most földgáz földolgozásról beszélek, És a nagynyomású tartály hát szétrepül, és ez hát katasztrófát okozhat. Éppen azért, amikor földgáz földolgozásra kerül sor, a földgáz higanytartalmát muszáj 10 nanogram per köbméter alá szorítani, és még lehet látni, hogy ez körülbelül a levegőben való előfordulással azonos nagyságrend. Sajnos a higany több száz éven keresztül használatos volt betegségek gyógyítására. Nem az a baj, hogy orvoslásra használták, hiszen nemes a gyógyítás, de Amerika felfedezését követően 1948-ig, amíg a penicillint föl nem fedezték és nem terjedt el, a hazavitt szifilisz gyógyítására higanyvegyületet, higanyt használtak, és ez azzal a következménnyel járt, hogy a beteg meggyógyult a szifiliszből, azonban higany mérgezés valamely tünete elhatalmasodott rajta. Hát a magyar történelemből is ismeretes, ha nem nevezem meg akkor is, hogy királyné volt, aki a férje ura szifiliszét megkapta, és a keze, ezt írták a krónikák róla, és hiába volt szép asszony, nem volt szabad mosolyognia, mert a higanymérgezés egyik tünete az, hogy elveszíti a fogait az illető, és neki is királyné létére fából készült műfogsora volt. És egy érdekesség, a napjainkban sok újság foglalkozik ezzel a témával, hogy például az influenza elleni oltás anyaga, az higanytartalmú vegyület, ez a tiomerzál, valóban higanytartalmú. Az újságok úgy tudósítanak, hogy nem veszélyes koncentrációban van jelen. Én nyugodtan megnevezhetem, hogy 200-szor nagyobb a higany koncentráció, mint amennyit ivóvízben engedélyeznek. Na de hát abban a pici fiolában nem sok, abszolút értelemben nem sok higany van, és testtömegre eloszlatva az nem olyan jelentős. Ugyancsak használják fogtömésre mind a mai napig, mert egy rendkívül jó anyag, és a közhiedelemmel ellentétben hát az abból kiszabaduló higany nem jelentős mennyiségű, és nagyon sok előnyös tulajdonsága van, azonban krematórium kéményén keresztül rengeteg higany tud távozni. A higany vegyületek közül a legtoxikusabbak a szerves származékok. Ez egyrészt érdekes, másrészt pedig hát a táplálkozásunkat egy kicsit befolyásolja. A higany és az arzén között lényeges különbség van, szabad legyen először az arzénnal kezdeni. Az arzén vegyületei közül a szervetlenek, nevezetesen az arzénhidrogén, az gázhalmazállapotú, valamint az arzéntrioxid, hát azzal ölték meg korábban a királyokat, a legveszélyesebb, ugyanakkor például a halakban előforduló szerves származékok, tehát arzénvegyületek kevésbé veszélyesek. A higanynál fordított a helyzet, és ezért van az, hogy a tengerek élővilága, mert hiszen a tengerekbe az ember beleengedi az ipari hulladékokat, maradékokat, rengeteg higanyvegyületet korábbról is. Az élővilág átalakítja, és szerves higany származékok keletkeznek, ezek dúsulnak, a kisebb élőlény tápláléka a nagyobbnak, a csúcsragadozóban van a legtöbb. Ha az ember a nagyobb halakat kedveli, akkor több higanyt fogyaszt. A határértékekről itt esik szó. Következő kép mutatja a szokásos LD50-es értéket, hogy az kilogramonként 40-től 200, vagy szervesnél 10-től 30-ig változó lehet. A halak jelentik a legfőbb veszélyt. Ezen a helyen többször foglalkoztak az előadók azzal, hogy most az egészséges táplálkozáshoz hát sok halat vásároljunk és fogyasszunk, ha igen, akkor az tavi hal legyen, vagy tengeri hal. A higany veszélyesség alapján nyugodtan kijelenthetjük, hogy a tavi halak számunkra egészségesebb táplálékot képeznek. A határértékek haltartalma élelmiszernél, mint látják, fél milligram kilogrammonként, nem a mi testsúlyunk kilogramja itt az érdekes most, hanem a hal testének az egy kilogramja nem tartalmazhat fél milligramnál többet. És persze tesznek kivételt, mert aki a csúcs ragadozót fogyasztja, tengeri halat, az többet is megehet. Az ivóvízre vonatkozó határérték rendkívül fontos, ezt ajánlatos megjegyezni. Tehát vízben nem lehet egy ezred milligramnál több, azaz egy mikroliter, mikrogram literenként, ami azt jelenti, hogy egy gram higannyal 1 millió liter vizet lehet megmérgezni. Mennyi engedhető meg higanyból? És ezt a diát azért mutatom, hogy egy kicsit megnyugtassam a hallgatóságot, hiszen a különböző szervezetek, egészségügyi szervezetek azon dolgoznak, hogy behatárolják, hogy mennyit szabad nekünk fogyasztani. Nekünk ezt nem is kell nagyon tudni, hogy mennyi a határérték. Nekünk biztosnak kell lenni abban, hogy akik a halat eladják, vagy egy élelmiszert előállítanak, azok megmérik, hogy mennyi van abban, és nem adják el számunkra, ha az a határértéket meghaladja. De azért ebből is látszik, hogy a napi fölvételt is szabályozni kell, és miután a szervezet minden méreg esetében megpróbál attól megszabadulni, valahogy leküzdeni, földolgozni, kiüríteni a szervezetből, hát a heti adagot is külön szabályozzák. Azért írtam itt nagy betűvel, mert az angol szavas rövidítésnek való megfelelést akartam érzékeltetni. Hát minden esetre a higanyból keveset volna szabad fogyasztani. Néhány évtizede, elsősorban az iparilag fejlett országok mindent megtettek, hogy csökkentsék a higany fölhasználást. Nagyon sok területen sikerült helyettesíteni valamilyen módon. Egyetlen iparágat szabad legyen kémikusként említeni. A klóralkáli elektrolízis során tudunk olyan üzemről, ahol 4,5 tonna higany folyt el a tartályból, és az ott van a talajban. 4,5 tonnát mondtam. Például a lázmérőt, higanyos lázmérőt, így ismeri gondolom mindenki, helyettesítik digitális hőmérővel, de én láttam egy patikában olyat, kínai gyártmányú volt, egy címke volt olvasható, higanymentes lázmérő, a higany ugyanúgy benne volt, de a címke arról nyugtatja meg a vásárlót, hogy megveheti, nyugodtan megveheti, ez nem tartalmaz higany. Ezt a bizonyítékot bárkinek meg tudom mutatni, mert én azért megvettem, hogy ezt a hallgatóimnak meg tudja mutatni azon a bizonyos kurzuson, amiről a bevezetőben szóltam. A higany ártalmatlanítása nagyon egyszerű, ajánlom, hogy mindenki szerezzen be kémport, mert ezt egyébként másra is lehet használni. Nagyon egyszerűen, ha véletlenül összetörik a régi higanyos lázmérő, akkor a szétgurult csepeket úgyse tudják összegyűjteni, mert aprózódnak, még kisebb cseppek lesznek belőle. Kénporral beszórják, várnak egy keveset, a kénnel szobahőmérsékleten úgy elreagál, hogy az a higany szulfid, az egyébként színe is megváltozik, az egy sötét-szürke, feketés színű vegyület, az nem adja le a higanyt, ha csak tűzbe nem dobják, vagy rendkívül erős oxidáló savval nem kezelik. De hát a hétköznapi életben ez ártalmatlan, ebből nem szabadul ki semmiképp a higany. Ahol valamely helyiségben szétszóródott a higany, ott a falakat is érdemes tisztítani. Ehhez ammónium poliszulfid oldatot rendszeresítenek, ezt vegyszerboltba be lehet szerezni. Ahol higannyal mégis kénytelenek dolgozni, ott a védő felszerelés között meg lehet ezt találni, de egyébként nagyon egyszerű előállítani is. Minden kémikus, kémia tanár az iskolákban segít, hogy hogyan lehet azt előállítani. Kérdés az, hogy elkerülhető-e a higannyal való érintkezés. Emlékeznek talán arra, hogy a levegőben is van higany, néhány nanogramnyi. Igen ám, de ha zárt térben, például egy szobában kiszóródik a higany, előbb mondtam, eltörik a higanyos lázmérő, akkor 20 Celsius fokon 13 mikrogram higany lesz 1 liter levegőben. Tehát a levegőbe kerülő higany, ha belélegezzük, a szervezetünkbe kerül, és ez veszélyt jelent számunkra. Aki dohányzik, az nem árt, ha tudja, hogy szíváskor a különböző cigarettákból higany kerül a szervezetbe. Saját tanszéki mérések ezek, hallgatói segítséggel végzett mérések, tehát ez nem reklám, nem cigaretta reklám, de hát meg kell neveznem, hogy tudják, hogy, hogy néhányszor 10 nanogram higany jut egyetlen szál cigarettából a dohányosok szervezetébe. Nem csak, hogy bejut, mert a dohányosok azzal nyugtatják magukat, hogy a filter az megköti a szennyező anyagokat, de hogy köti meg? Az csak reklám és nyugtató. A higany tartalomból ezen cigaretták higany megkötő képessége, tehát van rajta filter 0%-ot köt meg, semmit gyakorlatilag. És amelyik a legtöbbet megköti, az is csak 3% körüli értékben köti meg a higanyt, 97% bemegy a dohányos tüdejébe. Még egy dologra szeretném fölhívni a figyelmüket. Iskolázott ember tudja, hogy csalnak a kereskedelemben. Pontosabban megtévesztik a fogyasztót, mert ráírják, hogy higany tartalom 0%, például ha vesznek egy száraz elemet, ugye az elemre rá van írva, hogy higanymentes 0%, ilyen nincs. Minden analitikus tudja, hát ha a levegőben van néhány nanogram, hát csak esetleg nem tudom kimutatni. Abszolút matematikai nulla koncentráció nincsen, nem létezik. Tehát ha én 0%-ot látok a kerekítési szabályokból, a forintnál is tudjuk, ugyanaz a helyzet, az akár azt is jelentheti, hogy 1 gramban 4 milligram van. Hát ez rengeteg. Tehát teljesen félrevezetik a fogyasztót. Egy következő igen széles körű veszély az, hogy újabban a kompakt fénycsöveket terjesztik, kompakt lámpákat, talán ez így helyesebb elnevezés. Mindenki ismeri, ugye? Az Európai Unió betiltotta a 100 wattos hagyományos égők forgalmazását, Ausztráliában megelőzte, és sokan fontolgatják az államok közül, azzal az érvel, hogy meg lehet takarítani az energiát, addig igaz is, ha csak azt nézzük, hogy a hagyományos izzólámpa, amiben egyébként Magyarország 100 éven keresztül vezető volt, piacvezető is, kezdetben nagyon híresek voltak a tungsram fejlesztések, az elektromos energiának 4%-ából lesz fény. Na de hát a 96% az nem vész el. Ezen az égövön 10 hónapon keresztül az a hő hasznosul, hozzájárul a lakás fűtéséhez, tehát lakószobáról beszélek most, hát nem kell gázt égetni. Hát legfeljebb a nyári hónapokban fölösleges az a hőenergia, mert úgyis meleg van. Az ilyen típusú lámpák visszagyűjtési aránya 2007-ben 1% volt. Ez azt jelenti, hogy a higannyal töltött lámpák, mindjárt a higany tartalomról is szó esik, nem kerülnek biztonságos helyre. Ugye korábban, fél évszázaddal ezelőtt kezdtek elterjedni a fénycsövek. Ezt mindenki ismeri, ezek is azok. Az intézményekben használtak eddig fénycsöveket, és a közvilágításban. Most az áramszolgáltató vállalat meg az intézmény tud arra gondoskodni, hogyha kicserélik a fénycsöveket, akkor azt manapság már veszélyes hulladékként gyűjtik, az áramszolgáltató vállalat egy helyre begyűjti, széttörik, és a hasznosított anyagokat, többek között a higanyt is, abból kitermelik. És így a mennyiség 2007-ben 1%-ban került vissza a hasznosuló helyre. Most pedig, ha hatalmi szóval, mert megszüntették a 100 wattos izolámpa gyártását és forgalmazását, így korrekt, mindenki kénytelen kompakt fénycsövet venni. Hát akkor minden lakásban lesz tucat számra ilyen. És mi van akkor, ha tönkre megy? Hát elképzelhető, hogy minden fogyasztó visszaviszi a boltba, vagy valamilyen gyűjtőhelyre. Tehát ez azt jelenti, hogy rengeteg higany szóródik szana szét. Aki erről nem tud, a saját lakásában összetörik véletlenül, valami ráesik a kompakt fénycsőre, nem is tudja, hogy higany került a környezetébe. Ez milligram és gram közötti tartományú lehet, attól függ, hogy milyen teljesítményű az a lámpa. És szabad legyen egy gyanút is megfogalmazni, mert pro és kontra érveket lehet olvasni újságokban. A higany veszélyesség mellett hát fölmerül még az is, hogy ezek a kompakt fénycsövek nagyon lassan érik el a teljesítményük csúcsát, tehát bekapcsolás után csak pislákol, és 2-3 perc múlva adja a teljes fényt. Másrészt nem színhelyes. Tehát senkinek nem ajánlom, hogy amikor például férfiakról beszélek, a borotválkozó tökörbe néznek, akkor higgyenek annak, amit látnak, mert szederjes az arcuk, lila a szájuk, sápatnak tűnnek, beesett kék a szemgödör. Nem betegek, csak kompakt fénycső néhány hullámhosszon kisugárzott fényében nem színhelyesen látják a saját arcukat. A higany szétszóródása azért veszélyes, mert hát ha akárhova kerül, ha a mikroorganizmusok elérik a higanyt, rögtön még mérgezőbb, például a metilhigany, tehát szerves származékot állítanak elő, és a szerves higany vegyület könnyen átjut a sejtfalon, tehát sokkal mérgezőbb. Tessék megnézni néhány termék higanytartalmát, ez is saját mérés. Mutatom, higanytartalom, például kagylóban, ugye ez is tengeri eredetű táplálék, 0,17 mg per kilogramm a higanytartalom, a Szardínia ugyancsak tengeri. De az abszolút etilalkohol is 2 mikrogramot tartalmaz literenként, zárójelben látják a benzin higanytartalmát, azért, mert nem étel, ital, de hát a benzint fogyasztva kipufogó gázban ugyancsak, ha van higany a benzinben, az szétterül, és mindenütt lesz, azt akár be is lélegezhetjük. Az 22 mikrogram. Hát tudnék még a higany veszélyességről beszélni, de hogy nagyon ne szörnyedjenek el, egy könnyedebb témára térünk. A végén persze lehet kérdezni higannyal kapcsolatosan is. Ha széles körben tekintjük a veszélyes anyagokat, eszközöket, hát akkor a divat is nagyon-nagyon veszélyes, nem csak a lábat elnyomorító cipő, a függönykarikával ékesített testrészek, vagy a biztos tűvel átszúrt testrészek jelentik ezt a veszélyt. De hát amikor a mi égővünkön valaki úgy gondolja, hogy a hivatali előmenetele, illetőleg gyermekei jövője egyenesen attól függ, hogy az ő farcsontján egy sárkány van-e tetoválva vagy nincs, amit persze néhány év múlva már nagyon röstel, és igen fájdalmas eltávolítani, és a veszélyességet az adja a függönykarika átszúrás, akkor az állandó fertőzés veszély, a tetoválásnál pedig egy időzített bomba kerül a bőrébe, sose tudja, a testidegen anyagot tesznek bele, senki nem állítja, hogy az teljesen veszélytelen, ezt csak legfőjebb az ebből élő emberek mondhatják, de reálisan nem igaz. Hát nézzünk néhány diát, hogy mire képesek az emberek. A sok fényben mondjuk ez nagyon nem látszik, ezért kommentálom is. Ez a hölgy úgy gondolja, hogy ő attól szép, hogy az alsó ajkát kitágítja, rendszeresen nagyobb fakorongot tesz bele, és lehet látni, hogy neki ilyen nagy ajka van, és ez ott divat. A füle is szét van marcangolva, tehát abból is csináltak egy érdekes képződményt. Na most, akinek nincs ruhája, és valahogy jelölni kell, hogy ő most mire készül, milyen rendfokozata van, érthető, tehát akinek nincs ruhája, hogy valahogy jelzi, tehát festi és tetoválja a testét. És a karikákat nem csak a testen átszúrva lehet viselni, hanem lehet látni, hogy nyak köré teszik a fémkarikát, időről időre újabbakat odarakva, egészen megnyújtva, kényszerítve a nyakat, elsatnyul az az izomzat, amely tartja a fejet, és ez azzal a következménnyel jár, hogy amikor a férjuram rájön, hogy az asszony megcsalta, akkor leveszi a karikákat, a fejét nem tudja tartani, és megfullad az illető hölgy. A veszélyek egy további csoportját jelentik az élelmiszerek. Hát az emberiség évezredek óta kitapasztalta, hogy mit szabad enni és mit nem. Hát maguk már tudják, pontosabban azt teszik, amit szabad, de azért van néhány élelmiszer, például nem tudom, hogy a főzésben mennyire járatosak, azt azért tudni kell, hogy ha sóskát készít valaki, az tej nélkül nem szabad elkészíteni, mert az oxálsav, ami benne van, természetes eredetű, ez nem csinált oxálsav, az a kálciummal oldhatatlan vegyületet képez, és hogyha a vesecsatornákban kiválik, akkor az szörnyű következményekkel jár. Hát nyilván egy ételtől nem hal meg az illető, de nem egészséges az az étel, tehát tejjel kell főzni, és akkor a tej-kálcium tartalma veszélyteleníti az oxálsavat. Vagy egy ritkában előforduló veszélyt említek, pálinka főzéskor az előpárlatot azt legjobb kiönteni, vagy másra használni, oldószernek, vagy akárminek, meg ne igyák, mert különösen a csonthéjasokból készült cefre desztillálásakor, pálinka főzéskor elnézést, az előpárlatban van a metilalkohol és a hidrogéncianid. Egyik sem egészséges, ezt mindenki tudja. A nitrozaminok is veszélyesek, nem csak a zöldségekben akkumulálódó nitrátok miatt, hanem a húsfélék tartósításához is úgy van írva, ha megnézik az élelmiszereket, hogy nitrites pászsóval van tartósítva, nitrittel, nitráttal, aminokkal, nitrozamin képződik, hogyha véletlenül kísérletképpen, de meg ne egyék, parizelt vesznek, amiben hús is van, annak a tartósításához alkalmaztak nitrites pászsót, és azt elkezdik úgymond rántott parizer készítéshez melegíteni, meg fogják látni, hogy élénk piros lesz a parizer, meg ne egyék. Azon kívül az étrendjükből ezt legyenek szívesek kiiktatni. A rendes élelmiszerekben is vannak olyan anyagok, és most nehogy félreértsenek, én élelmiszerekről beszélek, tehát nem adalékolt és e-számokkal jelölt vegyületekkel esetleg minőség rontott élelmiszerekről, hanem a természetes élelmiszerekről. A burgonyában is van, de nem veszélyes, ha veszélyes koncentrációt érne el a szolanin, akkor azt nem lehetne kereskedelmi forgalomba hozni. Azt a burgonyát, ami zöld a héjánál, azt jó hámozzák meg, a zöld rész ne kerüljön az asztalra majd. Vagy például a mákkal kapcsolatban is köztudott, hogy ha turistáskodnak, tudják, hogy bizonyos országokban elkobozzák azt a mákot, amit bevisznek, vagy ajándékba visznek, mert hiszen ha kinti magyarokhoz látogatnak, hát mákos tésztát szoktunk enni, vagy kalácsot készíteni. Egyszerűen azért, mert abban is van olyan anyag, a morfinra 30 mg per kilogramm a határérték, teljesen veszélytelen az étkezési mák, ipari földolgozáshoz a többi alkaloid is lehet nagyobb koncentrációjú, de azt nem fogyasztásra szánják, hanem az ipar földolgozza és gyógyszert készítenek belőle. Élelmiszer készítés során, tehát például odahaza, amikor maguk főznek, is keletkezhetnek mérgező anyagok. Néhány példát vetítettem ki. Erről már esett szó, tehát a nitrózaminok keletkezése. Ha a növényvédőszer maradványok ott vannak a zöldségen, gyümölcsön, és azt mi főzzük, például zöldséget főzéskor, akkor veszélyes, rákkeltő, ha nem rákkeltő, akkor is veszélyes anyagok keletkezhetnek belőle. Ezért fontos, hogyha véletlen olyan helyre kerülnek, ahol például permetezni kell a kártevők ritkítása céljából, akkor a permetező szer dobozán rajta van, hogy mi az élelmiszer, a munkaegészségügyi várakozási idő, tehát permetezést követően hány napig nem lehet matatni azon az ültetvényen, illetőleg, hogy hány nap múlva szabad elfogyasztani a permetezett anyagot. Azért, mert ha például két hetet jelölnek meg, akkor két hét alatt esik az eső, süt rá a nap ultravioletta sugarai szétroncsolják a permetező szert, és veszélytelenné alakul. Na most, hogyha olyan import növényi anyagokat hoznak be, amit analfabéták permeteztek valahol külországban, nem lehetünk nyugodtak afelől, hogy nincsen szermaradvány. Volt már olyan, csak nem mertem fölírni, hogy 32-szeres koncentráció, a megengedett maximum 32-szeresét tartalmazta. Van egy veszély, erről részletesen nem beszélek, az arzén veszély, az arzén tartalom. 10 mikrogram per liter az arzén határértéke ivóvízben, talán még emlékeznek, 1 mikrogram per liter volt a higanyra vonatkozóan. Ezt a határértéket egy kicsi magyarázva, ugye a világ egészségügyével foglalkozó szervezetek kísérletek alapján arra a következtetésre jutottak, hogy az arzénből a legkevesebb is felesleges, tehát igazából nulla koncentráció volna a kívánatos, mert a legkisebb mennyiség is rákkeltő. Na de hát akkor mit adunk ivóvízként? Tehát valahol meg kell húzni a határt, és miután a koncentráció növekedésével megpróbálom mutatni maguknak, a halálozás úgy függ, hogy először egy kicsit emelkedik, majd 100 mikrogram per litertől meredekebben nő meg a halálozás. Ezért azt mondták, hogy hát igen, a 100 mikrogram per liter a határérték, tehát az egészséges szervezet ennyitől meg tudja szabadítani a szemét. Ez abból áll, hogy iszik is az ember, azzal is fölvesz arzént, meg eszik is, tengeri herkentyűket, meg kenyeret, meg egyebet, tehát összesen ne legyen több. És miután az ivóvízből nagyobb hatásfokkal szívódik föl az arzén, ezért az egész fejlett világban 10 mikrogram per liter a határérték nálunk is, és a feketével írott megjegyzés igaz, nem azért fekete, mert szörnyű, hanem azért, mert nem sok helyen mondhatják el azt, hogy a szegedi ivóvíz jó, például arzén tartalom tekintetében is, és egyébként minden paraméter tekintetében határérték alatt van. Hogy örülnének a budapestiek, ha ugyanezt lehetne mondani? Hát nem árt, ha tudják, hogy a hatóságok rendszeresen vizsgálják a piszkos 12-nek nevezett vegyületeket, nem kell ezt megjegyezni, lényegében ezek növényvédőszerek, és hát iparban használatos anyagok. Múltkor már a PCB-kről esett szó, tehát nem részletezem. Ezek kimutatása olykor nem is olyan egyszerű, mert olyan alacsony koncentrációban is például a PCB veszélyesek, hogy nem olyan könnyű ezeket analizálni. Minden esetre a tudatos fogyasztóra is szükség van, hogyha valaki a saját egészségét védeni akarja, akkor azokat a könyveket keresse, amelyek arról tudósítanak, tehát én itt egy előadás keretében mindenre nem térhettem ki, amelyek a táplálékkal kapcsolatosak. A WHO ajánlás szerint, ha biztosak akarunk lenni, és ugye emlékeznek egy évvel korábban a guárgumis dioxin mizériára, ha nyugodtak akarunk lenni, hogy amit eszünk az jó, akkor abból nem egy mintát, nem is csak tizet, hanem még többet kell venni, tehát a mintavételt szaporítani kell, és ez nagyon fontos, hogy az anyatej vizsgálatát el kell végezni. Az a szörnyű, hogy az anyatejben is kimutathatók, az anyatejből kimutathatók a méreganyagok. Tehát a táplálékláncon keresztül bekerül az emberi szervezetbe valamilyen károsító anyag, és az ott van az anyatejben. Ha ez iránt érdeklődnek, az előbbi munkák is adnak ilyen táblázatokat, én nem akartam ezt most bemutatni. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem szabad szoptatni, félre ne értsenek. Tehát a legegészségesebb az anyatej. De hogy a világunk mennyire szennyezett, azt az anyatej vizsgálat mutatja. A körvizsgálat pedig a megbízhatóságra irányul, ez talán nem mindenki számára ismeretes, hogy ugye minden laborban emberek dolgoznak, akik hát nem biztos, hogy egyformán képzettek, ügyesek, gondosak, hogy ellenőrizni lehessen, hogy amely koncentrációt ők leírnak, például sajtóban, az mennyire korrekt, azt központilag úgy ellenőrzik, hogy rendszeresen ampullában minden vizsgáló laboratóriumnak megküldenek mintákat, ugyanazt a mintát. És minden laboratórium meghatározza, és megmondja, hogy mennyit tartalmaz. És elég szűk a tűrés határ, ha nem találja el, akkor ő nem tud jól dolgozni, és annak bizonyos következményei lesznek. Tehát ez azért mégis megnyugtathat bennünket, hogy ha egyszer vesznek mintát, van pénz mintavételre, van pénz vegyszerre, meg egyébre, meg nem küldték el még az embereket, meg nem számolták fel a vizsgáló laboratóriumokat, akkor korrekt képet kapunk róla. A számítógép is veszélyes lehet, de nem akkor, amikor dolgozunk vele. Állás közben nem veszélyes. Hát legfeljebb a szemünkre, hogyha túl sokat nézünk képernyőt. De a szerkezeti anyagok között vannak olyan elemek, például ez egy égés késleltető bromtartalmú vegyület, amely ha a hulladék számítógépünk például egy égetőműbe kerül, akkor ez mind a levegőbe kerül. olyan formában, hogy belélegezve az ember szervezetébe juthat. Tehát ezt tudni kell, és a már elhasználódott számítógépet azt veszélyes hulladékként kell kezelni. Nagyon értékes anyagok vannak benne, nem írtam föl azt, hogy aranyat is tartalmaznak, meg ezüstöt is tartalmaznak, hát elsősorban ezért gyűjtik vissza, és visszanyerik, tudják, az érintkezőket mind aranyjal vonják be, hogy ne legyen kontaktus hiba, hiszen rengeteg érintkezés van, és ha egy is rossz, akkor nem jól működik a számítógép. Hát az ember is veszélyes. Itt az előadás előtt beszélgettünk, hát igen, az ember túlfogyasztó. Hogyha volna időnk, és egy kicsit beszélgethetnénk arról is, hogy mennyi felesleges dolgot igénylünk mi, hát ami nem kell az élethez. Sőt, harácsolnak emberek, minél több legyen, és úgy is csinálják a javakat, hogy ne tartson egy évnél, két évnél, pontosabban a garanciaidőnél tovább az a szerkezet, hogy kelljen egy újat venni. Na most ez az állandó fogyasztás, ez oda vezet, hogy ha a túlfogyasztó fejlett országok népességének szintjén akar élni a most még fejletlenebb világ, akkor már nem lesz elég az ásványi anyag, nem lesz elég energia, és a hulladékok azok nem a fajok egyharmadát fogják kipusztítani rövidesen, hanem sokkal többet, tehát lehet választani. Vagy lemond a fejlett világ a javak egy részéről, tehát lejjebb szállítja az igényeit, és én úgy veszem észre a környezetemben, hogy ez nagyon nehezen szokott sikerülni. Ha a bevétel kevesebb, akkor nagyon fáj, hogy annyi minden fölösleges holmit nem tudnak megvenni. Vagy nem teszünk semmit, és akkor, ha megemelkedik a fejletlen világ életszínvonala, akkor komoly bajok lesznek. Hát egy enyhe jelenséget szimbolizál ez a kép. Azért mondom, hogy enyhe, mert vízben nem oldható műanyag hulladékról van szó. Ugyan vízben nem kerül, nem oldódik föl. Na de hát mi lett azzal a sok haszontalan, kidobott, pusztán csak csomagolásra alkalmas anyag, ahelyett, hogy üvegben lenne forgalmazva az a folyadék, és azt vissza lehetne váltani, újra lehetne tölteni. Az ipar szerint 50-szer lehet minden üveget újra tölteni. Addig jár a korsa a kútra, míg el nem törik. Ezt régen is tudták. Tehát ez nem csak konkrétan azért mutatja a veszélyt, mert hát ez a rengeteg polietilén, PVC, meg egyéb műanyag, az ott úszik a víz felszínén, és ezek az emberek szerencsétnek mit fognak ezzel csinálni? Valamilyen használják, meg eltüzeli, esetleg energiát nyernek belőle, és ez borzasztó következményekkel járhat, rájuk nézve is. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a veszélyek mérsékléséhez mindenkinek valamilyen szinten rendelkezni kell kémiai ismeretekkel. Lehet, hogy már késő itt iskoláskorúak, azok már túl vannak a kémia tanuláson. Nem csak iskolai kémia ismeretről lehet szó, hanem az olvasmányok közé kell iktatni, vagy olyan szaklapokat kell forgatni, amely tudósít arról, hogy miben mi van, milyen veszély, mit lehetne helyette alkalmazni, mert ha ezt nem tesszük, nem várhatjuk azok részéről a kíméletet, akik abból élnek, hogy nekünk minél többet eladjanak. Tehát az ő hasznuk akkor lesz nagyobb, ha többet eladnak. Hát nekünk legyen eszünk, hogy csak olyat vegyünk meg, amely ránk nézve nem lesz veszélyes, illetőleg hát az emberiségre nézve sem hordoz veszélyeket. A legszörnyűbb veszélyes anyagot mutatom, a kábítószer. Kérdezően, ezek nem táplálékok, ezek a tudatot módosítják, attól kezdve az illető elveszett ember, való igaz, ez mindenféle szak fórum meg tudja erősíteni, hogy aki elkezdi, az 4-5 évig él. Igen, ha nagyon vigyáz. Egyébként sokkal rövidebb lesz az az élet, tehát nem szabad elkezdeni, és aki a téma iránt mélyebben érdeklődik, talál egyetemi jegyzetet, ez nálunk is kapható, ugyan debreceni a jegyzet, de Szegeden is kapható. És a halálos adag sem olyan jelentős, tehát tömegre nézve. Gram körül van. Két adatot emelnék ki. Az LSD-nek 10 milligram, azaz az új lenyomat nagyságrend. Ha megfogom a poharat, amennyi új lenyomat rajta marad, annak a tömegével egyező LSD már halálos is lehet. A számokat látják, magáért beszél, feketével jelöltem, de most vigyázat, a fekete nem azt jelenti, mint a szegedi ivóvíznél, hogy a szegedi ivóvíz jó és a nikotin jó, félre értenek, ha erre gondolnak. Akár hiszik, akár nem, a nikotin rákkeltő. A nikotin veszélyes. Csak amikor egy cigarettát elszívnak, a nikotin egy jó része elég, egyébként ami a szervezetükbe kerül, szerencsére nem egyszerre szívják el a doboz cigarettát, az már a halálos adagon túl van, a nikotin 20 mg-os halálos adag körülbelül, tehát nyilván személytől is függ, gyakorlottságától, tehát mióta dohányzik, a szervezete milyen gyakorlott a lebontásban, mert mihelyt az első slukkot magához veszi, lóhalálában igyekszik a szervezet megszabadulni a méregtől, hát ő élni akar, lebontja, igaz, hogy a függőség miatt az illető úgy érzi, hogy neki megint szüksége van rá, ne legyen munkanélkül az ő vészrendszere, és újabb cigarettára rágyújt. Tehát tudni kell azt, hogy a nikotin, ha kioldanák, tehát kiáztatnák a cigarettában, néhány cigaretta már halálos lehetne. Így jegyzem meg, van egy nagyon rossz szokás. Ugye mindenképpen nehezítik a cigarettázók életét, szeretnék leszoktatni az embereket. Tehát rá van írva a dobozra, hogy káros az egészségre, tüdőrákot okoz, ezt okoz, azt okoz, de hát az emberek nem tudnak olvasni. Nyilvánvaló, mert hát ha tudnának olvasni, nem vennék meg. Rendeleteket hoznak, hogy nem szabad itt-ott dohányozni, üzletben sem, bankban sem, és képzeljék el. A biztonsági őr, akinek a biztonságra kéne a bankban ügyelni, az kimegy a bank elé cigarettázni munkaidőben. Minden órában. Hát a bankrablónak csak azt kell megnézni, hogy mikor megy ki, ha rossz szándékkal közelít. De nem ezt akartam mondani, csak azért, hogy jobban megegyezzék. És hát kint dohányzik az illető, hát ugye az is ki van függesztve, hogy tilos a csikeket ott a ajtó előtt eldobni. Hát hogy néz az ki? Az elegáns bank, és ott van százával a csik. Ezért tesznek oda egy vízzel telt edényt, az ott marad a párkányra, ide-oda teszik, és amikor elszívta a cigarettát, akkor nehogy tüzet okozzon, beleteszi. Kérem szépen, az a folyadék, amiben több tucat csikk ázik, az abból kiázott nikotin, ha egy gyerek kezére kerül, az halálos veszélyt jelent, bőrön át fölszívódó. Tehát azért erre is tessenek ügyelni, ha már nem tudnak olvasni, akkor azt javaslom, hogy inkább homokot tegyenek bele, abba dugják bele, a homok nem oldja ki a nikotint, és nem lesz veszi. Ha esetleg kételkednek ebbe, akkor nézzenek utána a szakirodalomban, hát régen a tetvek írtására használták a nikotint, szabadforgalmi írtószer volt néhány évtizeddel ezelőtt. Ma már nem. Védik a maguk egészségét, meg rendkívül, hát gondolják el, hát micsoda bevétel van abból, hogy valaki dohányzik, hát 14 éven rövidebb élem kell nyugdíjat fizetni neki. Azon kívül, hát minden hónapban 15-20 ezer forintot önként odaad az államkasszának. Hát milyen adó nem az, amit önként, dalolva, hát fizet azért, hogy tönkretegyék az egészségét. Tehát tulajdonképpen pénzügyminiszteri szempontból az egész világon ez egy nagyon előnyös, káros szenvedély. És végül, hát a rengeteg veszély hogyan mérsékelhető? Nagyon sok jó tanácsot lehet olvasni, itt is látnak egy jó párat. Nem tudom, van-e ezek között például olyan, amivel nem lehet egyetérteni. Valaki, aki látta már ezt, mókásnak találta, hogy én ilyet írtam, hogy kevés városi levegő vétele. Na de hát mi ebben a furcsa? Hát nem arról van szó, hogy a vidéki élet az sokkal egészségesebb, mint a városi. Hát tessék csak arra gondolni, hogy Budapesten 10 000-vel közlekednek az autók a pesti utcákon. Néhány évvel ezelőtt 10 000 tonna számra szórták szét az autók az ólomoxidot, az ólomszennyezést, porként a levegőbe került, kopik az autógumi, amiben 200 vegyület van, egyik sem jó az embernek, amit belélegeznek. Régen a féktárcsa anyaga, ahogy kopott az aszbeszt, került szállóporként a levegőbe, senki nem látta, mikroszkópikus méretbe bekerül, és 10 év múlva okoz tüdőrákot. Tehát igen, azon kívül el nem égett üzemanyag ott van a levegőben. Budapesten körülbelül 4 évvel élnek rövidebb ideig azok, akik Budapesten tartósan élnek. Tehát ezt akartam ezzel kifejezni, de bezzeg vidéken, kerékpárral közlekedő közösségekben, kisebb településeken ilyen veszély bennünket nem fenyeget. Hát ajánlom a szíves figyelmükbe. És a legutolsót is tájékozódjanak, nézzenek utána. És ennyire volt körülbelül időm, de rögtön tovább megyek, egy fóliát mutatok még, csak azért, hogy lássák, hogy mik azok a veszélyes anyagok. Köszönöm a figyelmüket.
Köszönjük szépen docens úr előadását. Kedves közönségünk, kérem, tegyék fel kérdéseiket.
Higannyal kapcsolatos lenne a kérdésem. Ahogy említette tanár úr, hogyha ennyire sok higany van a környezetünkben, akkor nem túl veszélyes még az influenza elleni oltást is megkapnunk?
Az elejét lehet, hogy nem hallottam jól. Az influenza elleni oltás higanytartalma nem veszélyes. Ha ezt nem mondtam volna egyértelműen, ebbe is belekapaszkodnak sokan. Nézze, van, ahol kihagyhatatlan. Tehát az a kevés higany, az ugye mérgező, de nem bennünket kell mérgeznie. Tehát az tartósítószer. Fiatal kora miatt nem emlékszik arra, hogy néhány évtizeddel ezelőtt a sör tartósítását, tudja, nyári melegben nagyon hamar megbudjan a sör, nem lehet tartósítani. Másképp higanyvegyülettel történt a tartósítás.
Azt szeretném tudni, hogy a drogoknak a halálos dózisait úgy kell érteni, hogy ha például valaki elszív egy gram füvet, akkor nagyon-nagyon valószínű, hogy meg fog halni. Tehát így majdnem mindenki meghal attól, hogy elszív egy gram füvet.
Talán nem lepő, ha azzal kezdem a választ, hogy mindenki születése pillanatában halálra ítélt. Ellenpéldát keveset tud a történelem fölmutatni. Nem is ezzel van a gond, hanem hogy ez mikor következik be. Ha személytelenül nézzük, tehát statisztikai adat, például az Európai Unióban 1 millió emberen, az már elég statisztikai bázisnak elég jó, elvégzett ilyen vizsgálat, azt mutatta, hogy 14 évvel élnek rövidebb ideig a dohányosok, a nem dohányzókhoz képest. 14 év. Tehát nem személyenként van különbség, mert lehet, hogy ő ellenállóbb szervezettel rendelkezik. Ezt mutatja a statisztika. Na most, hogy a dohányzásnak melyik hatása a legerősebb, az ebből nem derül ki, mert ha maga arra kérdez, hogy a higany miatt, nem. Hanem ennél, amit nem említettem, sokkal erősebb mérgek vannak. Tehát tudja, hogy Magyarországon 30 ezer ember hal meg tüdőrákban évente. Tehát egy vásárhelyi település. Idő előtt, tehát nem 100 éves kor fölött. Nagyon sok hatás van, ami hát az egészségét rontja is. Sokkal rosszabb az, hogy fiatal korban is meg lehet egyrészt a tüdőrákot kapni, másrészt egészségromlás, hát a nitrogén oxidokból képződött salétromsava tüdőt marja belül, erről már itt esett szó, és hát elkezd köhögni slime, nincs olyan jó munkavégzése, és így tovább. Tehát nem csak az, hogy meghal az illető, hanem betegen kell évekig élni. És az a legszörnyűbb, ajánlom mindenkinek, aki úgy latolgatja, hogy most leszokjak, ne szokjak le, tessék elmenni olyan kórházakba, ahol nem kap levegőt a dohányos beteg, aki évtizedekig esetleg dohányzott, és olyan légszomja van, az borzasztó azt elviselni. Tehát nem azt mondtam, remélem nem volt félreérthető, esetleg mások számára se, tehát nem a higanytól fog meghalni, de hát az is egy higany forrás. És a szervezetből nehezen ürül ki az a baj a higannyal, hogy ami visszamarad, az ott van, időzített, bomba, és amikor elér egy kritikus szintet, akkor kezdődnek a problémák.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében egy hét múlva Palkó András professzor úr, a Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi karának tanszékvezető egyetemi tanára tartja meg. Tudomány és áltudomány a képalkotó diagnosztikában, mikor higgyünk a szemünknek című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!